Kedves testvérek, itt vagyunk a harmadik alkalommal, és egy pár szót szeretnék mondani Szent Ita életéről. Ugye a feljegyzések azért nem pontosak, akik még életben voltak és ismerték őt, vagy a családját honnan származnak, tehát azért ilyen nagyon pontos adatokat nem lehet mondani, akit mindig leírja, hogy pontosan ekkor ez történt, pontosan akkor ez történt, az egy kicsit felületes, tehát ilyen nincs. Annyit tudunk, hogy körülbelül 12 éves, amikor eljegyzik Paolóval, Paolo Mancinivel. És ugye a szülei nagyon idősek voltak, és aztán ugye az eljegyzés akkor volt, amikor Rita Margarita 12 éves volt, és hát hogy utána pontosan mikor is volt az esküvő, abban azért nem vagyunk biztosak, lehet, hogy 14-16 éves korában volt az esküvő. Minden esetre, amikor az esküvő megtörtént, az apukája már túl volt a 90. életévén. Tehát akkor lehet érteni, hogy a szülők próbálták a lehető legjobban elrendezni Rita életét. Hiszen nagyon idősek voltak, nem olyan, hogy nem szépkorúak voltak, ahogy most szépen mondjuk, szépkorúak vagyunk, már nagyon szépkorúak voltak, és 90-hez közel, 90 körüli, hát azért egy kislányt, ugye az egyház jogban van egy ilyen fogalom egyébként, hogy a lányrablás utáni házasságkötés érvénytelen. Na most ezt azért kellett egy ilyet beiktatni, mert a középkorban ez nem ritka eset volt, hogyha egy tehetősebb úriembernek megtetszett egy lány, akkor egyszerűen elrabolta és házasságra kényszerítette. Na most az elrablás után annak a lánynak nem volt túl jó, mert hogyha nem ment hozzá az illetőhöz, senki se hitte el, hogy sértetlen maradt. Tehát gyakorlatilag kényszerítve volt ahhoz hozzámenni, aki elrabolta. Na most kicsi kassai köztársaságban, vagy városállamban azért elég durva viszonyok voltak, nagyon érdekes törvényeik voltak, például, hogy házasság kötéskor meg volt szabva, hogy mennyi ajándékot szabad adni, semennyit. Se a szülő családjának, sem a lány, sem a férfi családjának nem szabad. Az esküvőkor nem adhattak ajándékot, nagyon kis ajándékokat lehetett adni az ifjú párnak, és az is meg volt szabva, hogy mikor az ifjú pár megy a templom felé, nem szabad tőlük vámot szedni. Hát ez úgy nézett ki, hogy mikor az ifjú pár ment a templom felé, akkor kiállt néhány fegyveres, és mondta, nagyon örülünk, milyen jó, hogy most lesz ez az esküvő, az utcán át akartok menni, akkor fizettek. Bizonyára nem keveset. És az akkori törvények ezt tiltották. Hát azért kellett tiltani, ugye, mert az ilyen megesett. És ez az ajándékozás pedig azért nem akarták, ezek a derékkassai polgárok, hogy a vagyon ne aprózódjon szét. Az előkelő vagyonos családok meg tudják őrizni a vagyonukat, hiszen hogyha több gyereket aztán kiházasítottak, és akkor mindenhova nagy hozományt kell adni, elaprózódik a vagyon, és utána megszűnik a befolyás. Hát ez a sötét középkor, igaz? Nálunk ilyen nincs. Bár én hallottam olyan részekről, ahol azért vállalnak csak egy gyereket, hogy a vagyon megmaradjon. Mindeközben nagyon keresztények. És ez nem a sötét középkor, ez a mi jelen időnk, hogy a vagyon megmaradjon. Nagyon érdekes. Akkor mi a fontos? Isten akaratát tenni, nyitottnak lenni az életre, új életet adni azt jelenti, egy új lélek, egy új ember be tud lépni a mennyek országába, vagy a vagyon. Konkrétan onnan tudom, hogy egy pap panaszkodott nekem, hogy mondja, hogy hát a mi feladatunk a néphagyományok megőrzése, és egyébként pedig, hogyha arról mernék beszélni, hogy egynél több gyereket is lehet vállalni, akkor rögtön elküldenének. Érdekes. És ez ma. Nem is olyan messze tőlünk. És látjátok, hogy azért ez, ami a középkorban volt, és nagy nehézség, azért mondom le, ilyen körülmények között volt ez az idős házaspár, és próbálták a gyermekük jövőjét bebiztosítani, mert hogyha ők meghalnak, akkor beláthatatlan következmény lettek volna, hogy egy ilyen fiatal kislány egyedül marad. Tehát amennyire csak tudták, és hát találtak egy jó családból származó, nem is olyan szegény férfit, akinek viszont a természete nagyon nehéz volt. Egy olyan ember, aki, egy olyan fiatal ember, aki nagyon arrogáns volt, veszekedő, vitatkozó, aki kereste a bajt, a párbajt, a kihívásokat, nagyon besmérlő volt másokkal szemben, és hát jó fegyverforgató is. Úgy látszik, hogy ő volt az, akit találtak, és ezért mindig jobb volt, mint hogy magára hagyják ezt a gyermeket, hogyha hirtelen magához hívja valamelyik szülőt az Isten. Ki tudja, hát képzeljétek el, már 90 évesen azért nem lehet azt gondolni, hogy még olyan sok van hátra. És így ehhez a férfihez adják feleségül, és ugye otthon szeretetben, jóságban éltek, nagyon idilli körülmények között, ugye Rita, hát neki kellett már gyakorlatilag ápolni, kiszolgálni az idő szüleit, de harmóniába, békébe, bölcsességbe, szeretetbe éltek, és nagyon hamar rá kellett jönnie, hogy az életének ez a szakasza végérvényesen lezárult. Úgyhogy már gyerekként nagyon hamar fel kellett nőnie, hogy ez a szeretetteljes, kedves, gyengét hangulat örökre elmúlt. Vége. És az életének egy új szakasza kezdődik, amiben nagyon nehéz próbatételek vannak, és súlyos kereszt. Egyik súlyos kereszt a férjének a nagyon nehéz természete. És itt, amit hallottunk az első olvasmányban, Mózes a szövetség ismertetése után mondja, ha engedelmeskedsz az Úrnak, ha szereted az utat az ő útjain jársz, megtartod a parancsait, életben maradsz és megsokasodsz. Az Úr megáld ezen a földön, amit birtokodba ad. De ha elfordul szíved és nem engedelmeskedsz, más isteneket imádsz, akkor elpusztultok. És ez egy nagyon kemény szó. És gondoljátok, hogy ez a zsidókra érvényes, de ránk nem. Én azt gondolom, hogy ezért kell látni, hogy az egyházban, a világban is óriási problémák vannak. És például az, hogy a papi hivatások alig vannak, ugye múlt évben is egy szemináriumot bezártak, és szerzetesek sincsenek egyébként, tehát nem csak a papi hivatásokkal van a baj, de ez egy jele annak a problémának, ami az egyházban is van. Vagy az, amiről nagyon keveset beszélnek, de Magyarországon 3 millió fiatal él egyedül. Ez azt jelenti gyakorlatilag, hogy minden fiatal egyedül él. Vagy nem talált párt, vagy már elvált. De egyedül él. Képzeljétek el, nagyjából mennyi? 9,5 millió lakosa van Magyarországnak, ebből 3 millióan egyedül élnek. Egyedül. Ez egy olyan nemzeti tragédia, egy borzasztó nemzeti tragédia. És nem hiába, hogy most volt a házasság hete, és azt mondom, hogy ez, ami a társadalomban is van, és ami az egyházban is van, sok minden probléma van, tehát, mert mondtam, hogy szeretnék egy kicsit erről is beszélni, hogy a papi hivatásukkal mi a helyzet, ugye ennek az az egyik oka, hogy néhány hete volt az, hogy egy egyik egyházmegyében, Győrben egy pap saját kezével vetett véget az életének. Ez egy szörnyű tragédia. És nem lehet elmenni e fölött, hogy történik ilyen. Hát persze történik ilyen, meg más is történik. De ez egy nagyon erős jel annak, hogy óriási probléma van. És ugye itt többen is mondják, kell imádkozni a hivatásokért. Igen, de a hivatás az nem olyan, mint az automata. Tehát van egy automata, oda megy az ember, bedobja a pénzt és kap egy kávét. Igaz? Láthatok már ilyet. Na most a hivatás nem ilyen. Az Isten nem egy automata, hogy több pénzt dob be. Úgy látszik, hogy kevés pénzt dobtunk be, nem imádkoztunk jól. Ez a pénz az imádság. Többet kell bedobni, és majd kijön a kávé. Lesz sok papi hivatás. De ez azért nem így működik. Nem egészen így működik. Imádkozni nagyon fontos, és kell is. De vannak olyan dolgok, ami nem csak az imádság. Tehát mi van a mi szívünkben? Ez a kérdés. És itt ez, amikor, de ezt mondom, hogy amikor a fiatalok nem tudnak együtt élni, az azt jelenti, nem tudják hordozni a keresztet. Nem tudják hordozni a keresztet, ez a keresztény élet alapja. Ez a keresztény élet alapja, és ez a hivatás alapja, mert a papi hivatás is egy kereszt, mert jár némi lemondással. De a házasság is egy kereszt, és az is jár nem csekély lemondással. És amikor nincs ez a képesség szenvedni, azt jelenti nem úgy szenvedni, mert nem a keresztény nem az az ember, aki szeret szenvedni, hanem aki látja az értelmét a keresztjének, hogy pontosan itt tud találkozni Krisztussal, és itt tudja tapasztalni a feltámazást, hogy akinek van ez a reménye, az tudja hordozni a keresztjét, akár a házasságban, akár a papságban, vagy a szerzetességben. És itt, testvérek, látjuk azt, hogy hát Szent Ritának is ezt a keresztet fel kellett vennie. És majd Jézus is mondja nekünk, beszél erről, hogy ő is hordozza az ő keresztjét, meghal és feltámad, és utána mondja, aki utána akar jönni, tagadja meg magát, vegye föl minden nap a keresztjét. Mindegyikünknek megvan a keresztje. Úgy kövessen engem, mert aki meg akarja menteni életét, elveszíti azt. Ki azt jelenti, hogy mindig csak azt akarja csinálni, ami neki tetszik, ami neki szimpatikus, ami neki kedves, az elveszíti az életét. Aki elveszíti életét én miattam, és aki felveszi a keresztjét és Krisztussal hordozza, az megmenti azt, megtalálja az életét. Mit használ az embernek, ha az egész világot megnyeri is, önmagát azonban elveszíti és romlásba dönti? Mit ér az embernek, hogyha nagyon sikeres, ha nagyon sok pénze van, ha nagyon sok háza van, ha nagyon sok mindent elért, de utána a saját életét elveszíti? És itt, amiről az első olvasmányban is szó volt, a különféle bálványok. Isten mondta, hogy ha ti bálványokat imádtok, az Isten el fog titeket pusztítani. El fog titeket hagyni, amikor az ember keresi a bálványait, a bálványokat imádni, a pénz után menni, az elismerés után, a különböző testi örömök után, de legfőképp a pénz. És amikor az ember ezt követi, azt mondja Isten, ha ti a választott népen vagytok, és nem engem imádtok, nem engem szerettek, és erről még Ferenc pápa beszélt, aki nem Istent imádja, az ördögöt imádja. Aki nem Istent szereti tudatlanul, talán nem azért, mert oda megy és imádja az ördögöt, de a bálványainkon keresztül az ördögöt imádjuk, és elveszítjük az életünket. És itt, testvérek, amit akarok mondani, hogy szükségünk van nekünk a megtérésre. Hogyha valóban Isten az első a szívünkben, vagy valami teljesen más. Ki az első? Isten akaratát tenni, vagy valami más? És látjuk azt, hogy itt van egy egész nemzedék. Egyedül és magányosan, akkor valóban nagy probléma van, és nem kell csodálkozni, hogy a papi hivatások is nagyon gyengén vannak, mert lehet, hogy annak a következménye mindaz, hogy a bálványainkat imádtuk. És lehet nagyon sokat imádkozni, de közben a szívünk bálványimádó. Akkor talán Isten meg fogja hallgatni az imádságainkat. Mondom, ez nagyon érdekes, hogy nagyon katolikus környéken és nagyon keresztény környéken is a pénz és a vagyon megőrzése miatt maximum egy gyermek van. Akkor hol van És lehet sokat imádkozni, de Isten mondta, ha ti a bálványaitokat imádjátok, el fogtok tűnni. Tehát ezért nagyon nagy szükségünk van a megtérésre, és itt ebben a nagybőjti időszakban halltuk, hogy a megtérésről van szó, hogy valóban tudjuk Istent szeretni. És akkor Isten rögtön meghallgatja az imádságainkat. Hogy valóban legyen az életünkben ez a felvenni a keresztet. Ez a legfontosabb. Hordozni a keresztet. Aki nem hordozza a keresztjét, az nem lehet Krisztus tanítványa. És ez az, ami aztán majd a fiataloknak is egy bátorítást tud adni, vagy néhány jó szó, ha látják azt, hogy a kereszten találtam békét és Isten szeretetét. És aki mindig újból, meg újból, meg újból, meg újból próbálja, csak az, hogy mindig neki legyen jó, utána még azt is elveszíti, amiről azt gondolta, hogy az övé.